Testvérek, remélem, hogy a hátsó sorban is hallanak, ez az első kérdésem, hogy hallható, amit mondok. Igyekszem tartani ezt a hangerőt és ezt a sebességet nem növelni. Ugye erre mindig figyelnem kell, ez már saját tapasztalat, hiába vagyok már tanár, nem is tudom x éve, ez még mindig azért fegyelmezés kérdése, hogy hallottam, hogy délelőttönként a fegyelemről van szó. Hát azért ezzel is az embernek fegyelmeznie kell magát. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtatok újra, hogy itt vagyok, pedig most csak majdnem, hogy vendégként toppantam be, hiszen nem tudok itt lenni az egész héten, mert hát nálunk már az iskola elég hamar beindul, és alig veszük észre, eltelik pár nap, és már jönnek a gyerekek, és már igazából az embernek nincs ideje levegőt sem venni, úgyhogy muszáj már ezen a héten ezzel törődnünk, de nagyon nagy örömmel örültem annak, hogy eljöhettem, és egy kis beszélgetésben, úgy gondolom, hogy ez beszélgetés kell, hogy legyen, és nem egy előadás, amit én tartok. Beszélgethetnénk a családjainkról, és arról, amit megtapasztaltunk a családon belüli életről, mint hívő emberek. Ugye talán olvastátok, testvérek, hogy arról beszélgetnénk ma délután, hogy milyen hívő emberként olyan családban élni, ahol egy vagy akár több, vagy minden családtagunk hitetlen Isten nélkül éli az életét, és mi pedig ott előttük reménység szerint Istenben éljük az életünket. Nem úgy jöttem ide, hogy most én akkor szépen felkészülök, mint egy jó tanár, és sok okos dolgot fogok mondani. Testvérek, még több okos dolgot mondanak, és akkor majd ezzel lezárjuk az alkalmat, mindenki szépen megelégszik ezzel, és akkor majd hazamegyünk, jaj, de jó. Nagyon érdekes volt a nyaram, ezt majd el fogom még mondani, de én szeretném tényleg, hogyha arról tudnék beszélni, vagy arról tudnánk beszélgetni, hogy én mit tapasztaltam meg a családomon belül, és hogy hogyan vezet engem Isten, és hogyan vezet rá dolgokra, amik saját magamban is, amiben változtatnom kell, és amiben változnom kell a hozzájuk való viszonyomban. Úgyhogy, hogy tényleg ne a saját szavaimat mondjam, akkor most hajtsuk meg a fejünket, és kérjük tőle imádságban, hogy valóban az ő hangja hangozzék. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy nem utasítod vissza azt, aki hozzád megy, azért, hogy kérjen tőled bölcsességet, hogy ne a saját bölcsességéből, okosságából beszéljen, és kérjen tőled erőt, hogy ne a saját erejéből próbáljon boldogulni. Add, hogy kapaszkodjunk az ígéreteidbe és a te erődbe, és úgy harcoljuk meg ezt a harcot, ami nem csak kifelé, hanem befelé is, a mi életünkben, a lelkünkben is zajlik, és a családunkon belül is. Add, hogy megértsük, hogy mi ennek a harcnak a lényege, és hogy megértsük, hogy ki az ellenfél. És add meg a helyes fegyvereket, hogy helyesen, szabályszerűen tudjunk küzdeni. Amen. Hát, mondtam, hogy a nyaram az elég érdekes volt, mert egy kéthetes tanulmány úton vettem részt, bár én ezt nem így terveztem, és ez a tanulmányút, ez, hogy értsék a testvérek, hogy miről beszélek, ez három nem hívő családtagommal volt, akikkel két hétig, hát mondjuk össze voltam zárva képletesen külföldön egy házba, tehát együtt laktunk két héten keresztül. Én azért mondom, hogy ez tanulmányút volt nekem, mert Isten vitt rá erre a tanulmányútra. Ő szépen próbára tett, és megmutatta lépésről lépésre, hogy hát amiről te amit te hiszel és gondolsz magadról, vagy neked már ez is megy a hitben, meg az is megy, nézzük meg a gyakorlatban, hogy ez hogy működik. Mondanom se kell, hogy szereztem néhány egyest, meg is buktam jó párszor, és ennek nagyon örülök bizonyos szempontból, mert Isten nem hagy minket magunkra, amikor felismerjük azt, hogy elbukunk valamiben, hanem igenis segített tovább az úton, és most szeretném megosztani a testvérekkel azt a néhány gondolatot, ami kézenfekvő is lehet, meg már tudjuk talán régóta, meg olyan egyszerű is, de sokszor, amikor éles helyzet van, amikor a családtagjainkkal konfliktusaink vannak, akkor mintha ezeket elfelejtenénk, és nem épül be az életünkbe. Jó volna, hogy ezek beépülnének. Mit jelent hívőnek lenni hitetlen családtagok között? Ha elolvassuk Isten igéjét, több mindent is mond erről. Az első, amit ki szeretnék mindenféleképpen emelni, hogy a hívő embernek az elsődleges és a legfontosabb, és azt mondanám, hogy az élethosszig tartó missziós területe a család. Ez jó, hogyha nem felejtjük el, és szemünk előtt tartjuk, mert az ember hajlamos elmenekülni a családja elől, adott esetben esetleg úgy is, hogy az egész hetet mondjuk különböző csendes heteken tölti, hogy ne kelljen legalább akkor otthon lennie, hogyha ez megoldható. Nem mondom, hogy a csendes hetek rosszak, sőt, hát nem véletlenül vagyunk itt együtt, de azért fontos ezt is figyelembe vennünk, hogy miért jövünk el, milyen célból. Az is lehet, hogy az ember évközben nagyon sok alkalomra jár, minden este esetleg elmegy ilyen bibliaórára, olyan alkalomra, mindenfelé, és lehet, hogy emögött az is van, hogy nem akar otthon lenni, mert nem szeretné fölvenni azt a harcot, amit meg kell vívnia a családtagokkal. Nagyon fontos azonban, egy-két igét föl fogok olvasni, mondom is az ige helyett, hogyha valaki föl szeretné természetesen írni. A Timóteushoz írt első levelet érdemes elolvasni egyszer olyan szempontból, hogy mit mond a családról. Több igehely is van, én egyet szeretnék felolvasni, ami egy konkrét szituációról szól ugyan, de általánosságban is nyugodtan lehet érteni. A Timóteushoz írt első levélben találjuk ezt megírva, az 5. fejezetben arról beszélt Pál apostol, hogy az özvegyasszonyokról hogyan bánjon a gyülekezet minden tagja. Itt két verset olvasnék fel, a 4. és a 8. verset. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. És akkor néhány verssel odébb. Ha pedig valaki övéiről, és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ez egy nagyon-nagyon kemény ítélet, de fontos, hogy ezt megfontoljuk, hogy rosszabb a hitetlennél. Tehát nekünk a családunkban nagyon fontos missziói feladatunk van. Máshol azt írja Pál apostol a püspökök választásával kapcsolatban, hogy az, aki a családjára nem visel gondot, a házanépére, hogy viselne gondot, az Isten családjára, az Isten egyházára, a gyülekezetére. Aki a kevésen nem tud hűlenni, hogy tudna hűlenni azon, hogyha sokat bíznak rá. Ugye lehet, hogy csak egy-két ember van ránk bízva, és mi szeretnénk nagy terveket dédelgetünk arról, hogy mi a gyülekezetben így és úgy fogunk szólni, és ilyen sok emberhez fogunk szólni, és közben a családunkat esetleg ilyen szempontból elhanyagoljuk, nem hívogatjuk őket alkalmakra, majd erről később lesz szó, hogy hogyan nem beszélünk előttük Istenről, vagy arról, hogy a mi döntéseinket Isten előtt hozzuk meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt mindenféleképpen a lelkünkre köti Isten, hogy mindannyian misszionáriusok vagyunk, elküldő minket, de lehet, hogy nem kell olyan messzire elmennünk. Csak éppenséggel a mellettünk ülőnek, vagy a velünk szembe ülőnek az étkező asztalnál vele kell esetleg beszélgetnünk, vagy őt kell végighallgatnunk, és neki kell Isten felé utat mutatnunk. Mond azért még több dolgot is, ami úgy gondolom, hogy szintén döbbenetes, de el kell fogadni, hogy ez tény. Jézus, amikor kiküldi a tanítványait, akkor beszél arról, a 12 kiküldésekor, hogy ő miért jött, mi a célja az ő jövetelének, és sokszor akarunk úgy gondolni erről, hogy hát persze, hát ő azért jött, hogy tényleg a szeretetet hirdesse, és a békességet ember és ember között. Igen, ez így van, nagyon fontos, de ne felejtsük el ennek a másik oldalát is. Azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Megint egy nagyon-nagyon kemény kijelentés, úgy gondolom, hogy a háza népe, a családtagjai ellenségé válnak az embernek. És ez nem azért lesz, testvérek, mert mi ellenségesen viselkedünk esetleg, miután megtértünk, vagy ők ellenségesen viselkednek. Ez egy állapot. Amikor az ember új életet kap, akkor átkerül, mondhatnám így is, egy másik hadseregbe. Két hadsereg ütközik egymásnak, és azért is választottam ezt az éneket, mert majd később erről is beszélnék egy picit, hogy lássuk azt, hogy ez mennyire nem játék. Hogy ez mennyire egy élethosszig tartó harc, amit a hívő embernek a megtérésétől kezdve igenis meg kell vívnia. És bizony-bizony azt kell látnunk, hogy az ellenség, de mindjárt előbb pontosabban fogok beszélni, hogy hol van az ellenség igazából, de első ránézésre az ellenség a családunkban is lehet. Azok, akik nem tértek meg, azok bizony ellenségesen viselkednek, de ellenségek is alapvetően, mert az ellenfél táborában harcolnak, és ott vannak. Ez egy tény, ez egy állapot. Ezt ne felejtsük el. Ugyanakkor ennek ugye az az oka, Jézustól tudjuk, hogy mi nem e világból valók vagyunk. Ők pedig e világból valók. Nyilván mi pont ellenkezőleg gondolkozunk sok szempontból, és döntünk és cselekszünk, mint ahogy ők élnek, döntenek és cselekednek a saját életükben. És ez nyilvánvalóan taszítja őket. Persze ne felejtsük el azt sem, hogy itt hát külön, komoly fegyverekkel támadunk egymásnak, és nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy kik támadnak kinek. Az elmúlt hetekben voltunk Anikóval egy ifjúsági csendes héten, és ott elénk került Dávidnak és Góliátnak a példázata. És nagyon megfogott engem az, amit ott az egyik előadó mondott. És fel is olvasnék innen is egy-két ige verset ebből a történetből, ami rávilágít erre a harcra. Ugye az ő harcuk nyilván testi és földi, de nyugodtan vehetjük ezt most már számunkra lelki, szellemi harcnak is. Egy-két verset olvasnék fel Sámuel első könyvéből, a 17. fejezetből. Sámuel első könyve 17. fejezetből, most csak válogatott verseket, hogy hogyan harcoltak egymással Dávid és Góliát. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyver hordozója. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Mit látunk ebből a rövid szakaszból? Egy-két nagyon fontos dolgot vegyünk észre. Az egyik, hogy a filiszteus előtt ott ment az ő fegyverhordozója. És a család életben is, de akár a családon kívüli hitetlen emberekkel kapcsolatban is elmondhatjuk azt, hogy az, aki velünk szemben áll, akit látunk szemtől szembe, ő csak a fegyverhordozó. Ne felejtsük ezt soha el. Mindig ilyen szemmel kell néznünk azokra az emberekre, akik velünk szemben támadnak, minket megtámadnak a hitünkért. Különböző módokon lehet ez a támadás, természetesen különböző fegyverekkel, de mégiscsak támadás. Mert ők igazából, hát mondhatnám így is, hogy ráncigálva, irányítva vannak azáltal, aki mögöttük van. Azáltal a Góliát által nevezhetnénk őt így is, aki maga az ördög. Ne felejtsük el, hogy nekünk nem a fegyverhordozót kell támadnunk. Dávid sem a fegyverhordozóval kezdett el kiabálni, hanem rögtön azt támadta, aki igazából mögötte volt, aki irányította. Jó volna, hogyha el tudnánk sajátítani ezt a látásmódot, és így tudnánk nézni, hitetlenekre, családtagjainkra is egyaránt, hogy másképp kell velük bánnunk, nem úgy kell velük bánnunk, mint a fő ellenséggel, egyáltalán nem szabad. Tanít minket még arra is ez a rövid kis történet részlet, hogy milyen fegyvereket használhatunk ebben a harcban. Látjuk azt, hogy nem egyformák a fegyverek, amiket használunk. Milyen fegyvereket használ az ellenfelünk, illetve hát milyen fegyvereket ad hitetlen családtagjaink kezébe. Nagyon sokfélét. Én azt mondtam még a bevezetésben, hogy én 3 hitetlen családtagommal együtt éltem, voltam most 2 hétig, hiszen számít azért, hogyha az ember egy fedél alatt él valakivel, egészen más az, hogyha az ember távol, néha-néha felhívja azt a rokont, külön él tőle, azért az egy kicsit más kapcsolat, de ott is nagyon-nagyon fontos a bizonságtétel. De hogyha együtt vagyunk, nagyon sok minden kiderül. Az egyik családtagomról elmondható az, hogy ő teljes mértékben ellenáll Istennek, és bármi, ami, ahol Istenről szó van, még elmentünk odáig is, hogy ahol külföldön voltunk, nem ment be egyetlen egy templomba sem, akármilyen szép, akármilyen régi, akármilyen érdekes templom lett volna, ő be nem tenné a lábát egy templomba, egy 19 éves lányról van szó, ráadásul. Ő neki ezt megmondták, így nevelték, és amikor egy beszélgetés során beszélgettünk arról, hogy hát milyen nehézségei, milyen problémái, kérdései vannak az életben, és megkérdeztem tőle, hogy hát Isten, aki tudja ezekre a válaszokat, tőle megkérdezhetnél. És akkor az volt a, hát egy gúnyos mosoly jut ki az arcára, és azt mondta, hogy hát akiben az ember nem hisz, aki nincs, azt nem kérdezi meg, nyilvánvaló. Ez egy nagyon, hogy mondjam, olyan éles fegyver, ami az embert el tudja azért bizonytalanítani. Hiszen az ördögnek az a célja, hogy meginogjuk, hogy elbizonytalanodjunk, hogy megtántorodjunk, hogy elhallgassunk, hogy ne szóljon az evangélium. Ezt tudnunk kell. Tehát lehet így is, gúnnyal, elnéző mosolyjal, ó, hát te még a középkorban élsz, vagy nem is mondanak semmit, hadd mondja csak a magáét nyugodtan, jó, végigmondta és kész, nem érdekes, megyünk tovább, éljük a magunk életét. Ez is egyfajta fegyver. Olyan is van, ez másik családtagomra jellemző, hogy észérveket csorakoztatnak fel. Jól van, üljünk le, beszélgessünk róla. Te mit mondasz erre, és mi a véleményed erről, és mit gondolsz erről? Én így gondolom, te hogy gondolod? Beszélgessünk, és akkor el lehet tölteni akár órákat is ilyen kis... Nem muszáj ebből szó, vitának, nem lesz ebből vita feltétlenül, hanem egyszerűen csak egy ilyen kis filozofálgatás. Elfilozofálgatunk az élet rejtelmeiről, aztán egyszer csak abba hagyjuk talán, mert éppen vacsora van. Tulajdonképpen fontos dolog az, hogyha megkérdezi tőlünk valaki, hogy mit mond erről a Biblia, vagy hogy látott te ezt, akkor igenis válaszoljak őszintén a kérdésre, hogy mi az, ami tudható, mi az, ami nem tudható. De valaki már újra meg újra, kicsit provokálva, de kedvesen ezzel jön elő, és hát már 20-szor ugyanazt kérdezi, azért érdemes megkérdezni, hogy tényleg olyan fontos neked ez a kérdés? Létfontosságú? Nem alszol emiatt a kérdés miatt? Vagy valami más van mögötte? Mit szeretnél ezzel elérni? Vegyük a bátorságot, hogy ezt nem elfelejtve azt, hogy szeliden és tisztelettudóan és készségesen, mert hogy nem őt kell támadnunk. Így próbáljunk meg vele beszélni. Aztán persze olyan is van, megint egy családtagomra gondolok, amikor az embert úgymond érzelmi rabszolgaságban tartják, hát nem tudtam ezt másképp kifejezni, amikor azt mondják, hogy hát te jobban szereted Istent, mint engem, te jobban szeretsz a hívőkkel lenni, mint velem. Hogy lehetsz ilyen? És ez főleg ugye gyerek-szülő kapcsolatában ez nagyon meg tudja az embert kötözni, és meg tudja terhelni, és le tudja állítani akár a szolgálatokról, akár arról, hogy elmenjen egy csendes hétre, vagy elmenjen különböző alkalmakra. Ez is egy komoly fegyver, amivel számolnunk kell. És hát ehhez kicsit hasonló, vagy legalábbis ennek a másik oldala, amikor az embernek alássák az önbizalmát, és azt mondják, hogy nem is vagy te elég jó, nem tudsz megváltozni. Hiába olvasod te a Bibliát, hiába jársz te ilyen-olyan alkalmakra, nehogy azt hidd. Hát látod, hát már megint hogy viselkedtél, már megint milyen vagy. Nem fog ez neked menni. És akkor az ember elkezd kételkedni, elkezd ezen gondolkozni, hogy tényleg? És ugye akkor előjön az, amiről ugye Pál is ír, mert biztos, hogy ő is megtapasztalt, hogy a szívünk elítél minket. Nem, hogy változott volna az életünk valamennyiben is, amióta megtértünk, lehet, hogy még rosszabbak vagyunk, és az ember így látja saját magát. Amikor a hitetlen emberek, családtagok tartanak egy torz tükröt eléje. Lehetne azt, hogy ezt még sorolni, de nem is ez a célom, csak az, hogy lássuk, hogy ez bizony így működik, és ez folyamatos, megállás nélkül ez így van, és újra meg újra előjön. És nekünk nem szabad menekülnünk ebből a harcból, hanem fel kell fegyverkeznünk. Méghozzá, ahogy mindannyian ismeritek, testvérek, ahogy leírja Pál az efezusi levélben a hívő ember fegyverzetét, azzal fel kell, hogy fegyverkezzünk. De mik lehetnek ezek konkrétan, akár a családi életre, akár a mi életünkre lefordítva? Most nem fogom felolvasni ezt a szakaszt, azt hiszem mindannyian ismerjük, de hadd nézem végig ezeket a különböző fegyvereket, hogy ezeket hogyan lehetne értelmezni. Ne felejtsük el, hogy ott írja Pál apostol több versen keresztül is négyszer használja azt a szót, hogy megállhassatok, hogy álljatok meg. Ezek a fegyverek arra valók, hogy ezek a támadások, amik érnek minket, meg ne tántorítsanak, hanem tudjunk szilárdan állni, szilárdan hirdetni Istennek az üzenetét, útjelző táblaként megmaradni és állni, akármilyen vihar, akármi támad ránk, akár hogyan támadnak ránk. kicsit Dávidra is gondolva, ugye ő azt mondta, hogy az Úr nevében megy a filiszteus ellen. Neki az a fegyvere, az elsődleges fegyver, hogy mindig tudjuk, hogy ki küld minket. Ő küldött minket a mi rokonainkhoz is. Amikor találkoztunk vele, és átadtuk az életünket, és új életet nyertünk, akkor ő rögtön küldeni is fog minket. És elsődlegesen, hogy olvassuk többször is Jézusnál, hogy mindig visszaküldi az illetőt, akit meggyógyított, akinek új életet adott, a családjához, a házanépéhez. Először oda menjél, és ott van a te feladatod, elsőrendűen. Aztán beszél Pál apostol arról, hogy a fegyverünk, ugye, övezzük fel magunkat, így mondja Pál apostol, az igazság szeretettel. Ha ezt a szót megnézzük egy kicsit, hogy hogyan lehetne ezt másképp fordítani, máshol használja más fordítás azt, hogy egyenesség, őszintesség, becsületesség, tisztesség, valóságnak is lehetne fordítani. Mit jelent ez? Egyszerűen a hétköznapi viszonylatban ez azt jelenti, hogy legyünk tisztességesek, akármilyen tisztességtelen módon bánik velünk egy családtal, akár mit is mond, nem igazat, rágalmaz, bármi mást mond, vagy kigúnyol, ne vegyük fel ugyanazt a fegyvert, ne vágjunk vissza ugyanazzal az éllel. Vagy ha esetleg megbántjuk, akkor igenis menjünk oda hozzá, és mondjuk azt, hogy én ezt helytelenül cselekedtem. És ne legyen ott mindig az a mondat végén, hogy én hibáztam, de. Ugye szoktuk ezt mindig mondani, jó, igen, így volt, úgy volt, de. És akkor jönnek azok, hogy de azért te is. És azért te is, ekkor és ekkor, 5, meg 10, meg 20, meg 30 évvel ezelőtt, és akkor kiderül, hogy azért mi az, amit nem tudtunk igazából letenni. Vagy a másik oldal, hogyha minket bántott meg, ugye itt látjuk a másik oldalt, minket bántott meg az egyik családtagunk. Ne rohangáljunk a harmadikhoz, vagy telefonon hívjuk fel, hogy képzel, ez történt, milyen volt, és így volt, és ez volt, és hogy lehet ilyen velem, és képzeld el, hanem menjünk oda ő hozzá, vele tisztázzuk azt, hogy mi volt ez az egész, és hogy tisztázzuk vele, és ne menjen le a nap a haragunkkal. Nagyon-nagyon fontos fegyverek ezek, ugye, és látjuk, hogy ez még nem támadó fegyver. Majd később ugye ír arról Pál, hogy a hitpajzsa az, ami megvéd az ördögnek mindenféle tüzes nyilaitól, és tulajdonképpen ezek is mint tüzes nyilak, amik az embert lángra lobbantják, és nem Istenért fog égni, hanem éppenséggel a saját igazáért. Ugye megint ez a másik, amit nagyon sokszor mi is hangoztatunk. Aztán a fegyverek közé tartozik még a megigazulás, vagy így is lehetne fordítani, az igazságosság. Az eredeti kifejezés egy, hát nevezzük így, egy jogi formulából származik. Azt jelenteni talán, hogy jogszerű cselekvés, ahogy a jog úgy ítélkezni, ahogy a törvény, ahogy a jog meghatározza. Többféleképpen lehetne ezt úgy gondolom érteni a mi életünkben is. Az, hogy Isten előtt, aki megigazul, az Isten előtt van, és leplezetlenül áll minden nap oda Isten elé. És jó kapcsolatot ápol Istennel pontosan ezért, mert nem leplezi saját magát. És emiatt tudja is azt, Isten rámutat arra, hogy mi az, ami hiba, mi az, ami nem helyes, mi az, ami bűn az életében, és megmutatja, hogy mi az, amit viszont tegyél, mi az, ami helyes, merre felé indulj el, hogyan töltsd be a törvényemet. Hát az isteni jogrend, a törvény betöltése is tulajdonképpen az ő segítségével ezt jelenti. Úgy élni az én családtagom előtt, családtagjaim előtt, hogy az Istennek legyen kedves. Ugye? Nem úgy élni, hogy nekik legyen kedves. Ez sokszor egy nagyon nagy buktató megint, hogy az emberben benne van az, hogy én nem szeretném a családtagjaim haragját kivívni magam ellen. Nem szeretném elveszíteni őket. Mi van, hogyha elveszítem őket, és ellenem fordulnak, kitagadnak, nem beszélnek hozzám többet. Ez, tudom, hogy sokakban nagy dilemma, és ezt nagyon nehéz lehet feldolgozni. Nagyon fontos, hogy nekünk nem az embereknek kell tetszeni. Hiszen én azt tapasztaltam, családban is, de családon kívül is, hogy ha meg akarunk felelni az embereknek, egyrésztről számtalan követelménynek kell megfelelni. Számtalan ember követelményének, elvárásának. Isten pedig csak egy. De nem ezért kell nekünk Isten akaratát keresnünk, hanem az emberek elvárásainak úgyse tudunk megfelelni, amúgy sem, mert egyre magasabb mércét állítanak, és ezt is kérik, azt is kérik, ezt csináld, ezt ne csináld. Isten pedig olyan mércét állít elénk, ami lehetetlen tulajdonképpen egyedül magunkban, de ővele lehetséges. ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg éljük a családtagjaink elé, éljük oda a mindennapokban Istennek a szeretetét. Ugye annyiszor mondja Isten azt is, meg Jézus is, meg a levelekben is olvassuk, hogy mintha Isten kérne általunk, vagy aki titeket hallgat, engem hallgat. Nagyon nagy felelősség, nagyon nagy feladat is, küldetés is. Hogy amikor mi szólunk, amikor beszélünk, sőt, hozzátenném, hogy a missziónak nem csak az a része, hogy valamikor, amikor úgy látjuk, hogy van rá lehetőség, alkalom, akkor beszélünk Krisztusról, annak a családtagnak, hanem bármit szóltok, vagy cselekeztek, Krisztus Jézus nevében tegyétek. Akár esztek, akár isztok. Bizony. Reggeltől estig minden egyes mozdulatunk tényleg olyan legyen, mintha az Úr ott lenne, mert ott is van, és nézi, hogy mit teszünk, és hogy cselekedjük ezt. Ő is, meg a családtagunk is. Nem beszélve a mennyei hatalmasságokról is, akik mind figyelik azt, hogy mi hogyan harcoljuk meg ezt a harcunkat is. Ez különösen fontos. A következő harci eszköz ugye a lábbeli. A békesség önüzenetének a hirdetése, az evangélium hirdetése. Itt megint kiemelném, ugye, hogy a békesség kérdése, ez megint egy olyan dolog, ami előkerül a családban, hogy a békesség kedvéért. Tegyük ezt, ne tegyük ezt. Hagyjuk, mondjuk. Csak hogy ez a fajta békesség, amire sokszor mi gondolunk a családon belül, ugye ez azért van, hogy ne legyen konfliktus, hogy ne legyen összetűzés, hogy ne legyen harag közöttünk, akkor inkább nem teszem, teszem, megyek, nem megyek. Csak hogy ez egy álbékesség. Nem erről beszél az evangélium, nem erről beszél az apostol. Ő arról beszél több helyen is, hogy nekünk azt kell hirdetnünk, hogy először is béküljetek meg Istennel. Ezt kell hirdetnünk, hogy igenis, az, hogy te békétlen állapotban éled az életedet, kedves férjem, feleségem, gyermekem, mert mindig kiborulsz, mert látom rajta, hogy nyugtalan vagy, hogy boldogtalan vagy, ez azért van, mert először is Istennel nem vagy békességben. Nem tudod, hogy hol van a helyed az ő erőterében, az ő országában, és hogyha ezt megtaláltad, akkor meg fogod tudni találni magaddal is a békességet, és velem is, a családoddal, és a körülötted lévőkkel. Nagyon fontos, hogy itt milyen békességről van szó. Van még egy fegyver, ami védekezés szolgálja, ez ugye a hit, a hitnek a pajzsa. Ez számunkra nagyon fontos, hogy a hit az bizalmat is jelent, eredeti kifejezésben. Bizalmat, teljes bizalmat abban, amit Isten megígért. Ha napról napra olvassuk a Bibliát, és azt olvassuk benne, hogy Isten ígért valamit, azt ígérte, hogy az ő szava nem tér vissza üresen, azt ígérte, hogy ő velünk lesz a világ végezetéig, sok mindent ígér nekünk, amivel erősíteni, támogatni akar minket ebben a harcban, akkor ezt vegyük komolyan. Vegyük komolyan, hogy nem egyedül kell nekünk leülnünk egy férjel, feleséggel, családtaggal beszélgetni, és esetleg, amikor felismerjük az alkalmat, hogy most szólnunk kell Istenről, akkor nem egyedül kell nekünk szólnunk. Mert mi lenne, hogyha csak a saját szavainkkal kéne egy másik embert meggyőzni? Hát persze vannak nagyon jó szónokok, akik jól meg tudnak győzni embereket különböző dolgok, hogy ezt vagy azt vegyék meg, tegyék meg, ne tegyék meg. De Istennel kapcsolatban a meggyőzés munkája, hála Istennek, nem a miénk. A meggyőzés munkája a Szentlélek munkája. És éppen ezért is óv minket sokszor az ige ilyen szócsatáktól, vagy az ilyen fölöslegessé váló vitáktól Istennel kapcsolatban, hiszen nem fogjuk tudni meggyőzni a másik embert. Ha testvérek végig gondolják azt, hogy ki hogyan tért meg, nem hinném, hogy sokan vannak közületek, akik úgy tértek meg, hogy valaki elmagyarázta neki nektek tételesen azt, hogy miről szól a Biblia. Valaki elolvasott egy dogmatika tankönyvet, teszem azt, és azzal megtért. Nem mondom, hogy lehetetlen, de úgy gondolom, hogy mindig úgy történik a megtérés, hogy Isten szólít meg valamilyen igéje, szava által, és szíven üt, és összetöri a szívünket. Tehát sokkal több ez, mint pusztán észérveknek a felsorakoztatása. Kapaszkodjunk Isten erejébe. Vegyük észre azt, hogy mi nem vagyunk elég erősek, hogy kioltsuk ezeket a tüzes nyilakat, amiket lövöldöznek felénk. Van egy nagyon-nagyon fontos védekező fegyverünk még, ugye az üdvösség sisakja, és ez megint nagyon-nagyon fontos akkor, amikor azt érezzük, hogy mi nem vagyunk elég jók, hogy hirdessük az evangéliumot a családtagjaink számára, mert ők már ismernek minket, tehát hány éve ismernek minket. Nem fogják elfogadni tőlünk, hogy mi egyik napra a másikra mások leszünk. Azt mondják, hogy na majd meglátjuk, hogy mi lesz majd ebből 2 hét múlva, 1 év múlva, vagy hamarosan. Vissza fogsz térni a régi énedbe. Nehogy azt hidd. De az üdvösségünk az, hogy ahogy az Úr Jézus mondja, a nevünk föl van írva a mennyben. Ennek mindenkor örülhetünk. Ez egy olyan tény, fegyvertény, ami nem változik soha. Ugye ezt ott olvassuk, amikor a tanítványok, 72 tanítvány visszajön, akiket Jézus kiküldött, és nagy örömmel visszatérnek, és mondják, hogy hát Urunk, a lelkek engedelmeskedtek nekünk, hát ez csodálatos, olyan hatalmat adtál a kezünkbe. És akkor azért figyelmezteti őket. Úgy gondolom többek között azért is, mert az, hogy a lelkek engedelmeskednek, ez nem egy tartós állapot, nem lesz ez mindig így, hanem sok-sok kudarc van. Hát Pál apostolnak is voltak kudarcai. Akárha az athéni prédikációjára gondolunk, amikor hát úgy ment el, hogy persze voltak, akik megtértek, nagyon fontos volt, de azt mondták, hogy majd meghallgatunk téged később, jó, most egyébként nem foglalkozunk veled. Úgy gondolom, hogy fontos nekünk arra gondolni, hogy az, hogy meg vagyunk váltva, ez egy állapot, ahogy mondtam az elején, és ez nem változhat, ez a miénk. És ebben biztonságban vagyunk. És ebből az ördög próbálhat minket ki zökkenteni akármilyen módszerrel, de nem teheti meg. És az utolsó, ugye a védekező fegyverünk, ez pedig Istennek a beszéde, Isten igéje. Erről azt hiszem nem szükséges szólnom, hogy ez mit jelent. Persze fontos azt hozzátenni, hogy amikor beszélünk nem hívő emberekkel Isten igéjéről, jó azért azt tudnunk, hogy milyen hátterük van. Tehát vannak köztük nyilván, akik régóta templomba járnak, vallásos emberek, de van, aki egyáltalán semmit nem ismer a Bibliából, a Biblia alapjaiból. Nyilván figyelnünk kell arra, hogy hogyan közelítjük meg azt az illetőt, hogy gyereke vagy felnőtt, ezek fontos szempontok, hogy hogyan közöljük vele, hogyan transformáljuk át számára Isten igéjét, hogy az számára érthetővé váljon. De az is nagyon fontos, hogy egy-egy igéjét, ha tudunk kívülről, vagy tudunk neki mutatni egy igéjét, mert nálunk van a Bibliánk, mondjuk meg, mutassuk meg, olvassuk fel arra az egy helyzetre, és mutassuk meg azt, hogy ez itt, ami ide le van írva, ez nem egy poros, régi, több ezer éves antikváriumban való könyv, vagy múzeumban való könyv, hanem ez mindennapi valóság. Megmutathatjuk akár azt is nekik, hogy igen, én azért tettem azt, amit tettem, mert azt olvastam az igében, és Isten azt mutatta meg nekem ma reggel, meg tegnap reggel, amikor olvastam, hogy ez így helyes és így jó. Lássák, hogy nekünk is ez az élet. Kérdés, hogy nekünk is ez az élete, valóban. Azt hiszem, hogy mindebből látjuk, és még a karra visszatérve, nem az a feladatunk az Isten igéjével kapcsolatban, hogy valakit össze-vissza kaszaboljunk vele, és jól leszúrjunk, és ledöfjünk, most így képletesen értve a dolgot. Nem arra kapjuk az Isten igéjét, ugye megint mondom, hogy kiálljunk, és megmondjuk a magunkét, hogy de Isten ezt mondja. Különben is az fontos látni, hogy nem várhatjuk el egy Isten igéjét nem ismerő, vagy azzal nem törődő családtagtól azt, hogy úgy éljen, ahogy az igében le van írva. Hiszen neki az nem szempont, neki az nem mérlegelési szempont. Ha látunk valamit, ahogy viselkedik, nagyon fontos, hogy mondjuk azért időnként, hogy ez nem helyes Isten szemszögéből, de ne háborodjunk fel, ne csodálkozzunk rajta különösképpen, nem? Mert a világ az így él, ahogy. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban oda fognak ránk figyelni, hogyha szeliden, tisztelettudóan és készségesen válaszolunk a kérdéseikre, és úgy állunk mellettük. Nincs bennünk, amit én is magamon tapasztalok időnként, sajnos, hát lehet, hogy nem is időnként, egyfajta felsőbbrendűség érzést, hogy én azért mégiscsak több vagyok, hiszen én már hiszek Istenben, hát én valaki vagyok, én már próbálom követni, én már olvasom a Bibliát, ismerem a Bibliát, engem érdekel, hogy ő mit mond, nekem már üdvösségem, amint hogyha ez az én érdemem lenne, pedig nem. Erre is vigyázunk, hogy a különbség igazából kettőnk között, a családtagunk és közöttünk az, hogy ő még bent ég egy házban, engem meg már kimentettek abból az égő házból. Még ott van rajtam a korom, még most mossa le az én uram, meg ott van a füstszag, most értitek, hogy mire gondolok, de ez a különbség, hogy ő kimentett. És ott van az illető, ég a házban, hát nem akarom neki mondani azt, hogy hogyan lehet kijutni az égő házból. Dehogy nem. Ahogy mondtam, ugye nagyon fontos az, hogy minden szavunk és a cselekedetünk a misszióról szóljon, illetve arról, hogy Istent állítsuk példaképpen a családtagjaink elé. Van egy gondolat itt bennem, hogy azért az sem cél, hogy a békesség, az álbékesség kedvéért hallgassunk, ahogy mondtam az előbb, meg hogy úgy viselkedjünk, hogy az tetszen a családtagjainknak, hogyha ők eljárnak bizonyos helyekre, vagy nem akarok eljárni, akkor én is elmegyek mégis velük, mert hogy nehogy azt mondják, hogy jaj, te milyen régi módi vagy, milyen begyöpösödött, milyen stb. Stb. Szóval sok mindent szokott kapni az ember, általában mindenféle jelzőket, de nem szabad, hogy ez minket különösképpen bosszúálláson és serkentsen. És ez is érdekes dolog, hogy nem szabad magunkért bosszút állni. Hadd kérdezem meg, hogy a testvérek erről mit gondolnak, hogy ez mit jelenthet? Hogy ne álljatok magatokért bosszút. Mielőtt még gondolkoznak rajta, addig felolvasom a hozzákapcsolódó igét, mert tényleg érdekelne, hogy milyen gondolatok vannak most a testvérek fejében. Ez a bosszúállás nagyon elgondolkoztatott engem. A római levélben olvasunk erről. A római levél 12. fejezetében arról ír, és ez érdekes, ezt megint a fordítások, csak úgy megjegyzem zárójában, hogy érdemes több fordítást is olvasni, hogyha az ember igét olvas, az mindig nagyon gazdagítja az ember igeolvasását. A római levél 12. fejezetében a 18. verstől, most egyenként olvasom, azt írja Pál, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Itt rögtön mondanám azt, hogy ez a tőletek telik, én bennem egy kicsit ez a fajta válvonogatós, hát ennyit el lett tőlem, érzés jön elő egy picit. Nekem jobban tetszik az a fordítás, hogy amennyiben rajtatok áll, mást jelent, én úgy gondolom mást jelent, és jobban fedi a valóságot, hogy a békességben élés, ugye ahogy mondtam korábban, hogy azért ne akarjunk békességben élni valakivel, hogy ne legyenek köztünk konfliktusok, összetűzések, hogy csönd legyen otthon végén, ne legyen veszekedés, ne legyen vita, ne legyen harag, ne legyen nézeteltérés. Csak ezért. Hát azt mondja, hogy amennyiben rajtatok áll, ha rajtunk áll, ha nem rajtunk áll, akkor mi ne fokozzuk a vitát természetesen, de ne menjünk bele. Ne menjünk bele. És azzal folytatja Pál, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Nem olvasom tovább, mindjárt majd tovább olvasom, de érdekelne egy közbevetőlegesen, hogy mit gondolnak a testvérek arról, hogy mit jelent bosszút állni önmagunkért. Mondjatok példákat, hogyha tudtok erre mondani. Kegyelmes Urunk, köszönjük azt, hogy most is szóltál hozzánk, és felhasználtad a testvérek bizonságtételét, a testvérek őszinte szavait arra, hogy magunkra ismerjünk, hogy tükröt tartsál elénk, hogy milyenek vagyunk valójában, hogy valóban csak tűzből kiragadott, üszkös fadarabok vagyunk mindannyian. És hálát adunk neked azért, hogy te kiragadtál minket. Add, hogy ezentúl égjünk, de érted, égjünk, és a bennünk lévő tűz az tőled jövő tűz legyen, ami olyan tűz, hogy arra sarkaljon minket, hogy mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és a te ellenségeid rabszolgái, azoknak hirdethessük a szabadulást ebből a rabszolgaságból. Add, hogy ne lankadjanak a kezeink, sem az imádságban, sem a jó cselekvésében. Add, hogy tőled nyerjünk bölcsességet, és tőled nyerjünk türelmet, és mindent, amire szükségünk van ehhez a harchoz. És öltöztess fel minket nap, mint nap, és óv meg minket páncélként, pajsként az ördög minden csalárdságától. És segíts, hogy le tudjuk győzni önmagunkat is. És Uram, áld meg a csendes hét, a mai napnak az esti alkalmát is, hogy tovább hangozzék a te igéd. És add, Uram, hogy mi, akik itt vagyunk, minél több felé tudjuk szétvinni, majd ha hazamegyünk, elsősorban a mi házunk népének, hogy ők is a tieid, a te gyermekeiddé válhassanak, és az üdvösséget elnyerhessék. Amen.